Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával szólni kívánok köztetek, írva található az Ézsaiás próféta könyve 43. részének első és második verseiben eképpen. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Én csak azt mondom, Pelikán elvtárs, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Fokozódik. Jó tudni. Ezt sosem szabad elfelejteni. Nem fogom elfelejteni. Kedves testvérek, talán sokan ismerjük és szeretjük Bacsó Péter a Tanú című filmjét, melynek egy klasszikussá vált szállóigéjét, illetve Párbeszédét idéztem az előbb. A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. És ma már talán csak jót nevettünk a múltnak a karikírozásán, pedig mindez egykor valóság volt, ahogy egy korabeli mozgalmi induló is állítja. Álltunk a vészben, álltunk merészen, lelkünkben tűzpirosan izzott a cél, munkások, álljunk a nagy harcra készen, stb. És ha ma bekapcsolod a tévét, elolvasol egy napilapot, vagy megnyitsz egy hírportált, gyakorlatilag ugyanezt súlykolják ma is belénk. Folyamatos vészhelyzet van. Ki tudja, mikor fog ránk szakadni az ég, elönteni minket a pénzpiaci lavina, vagy éppen a vulkán füstje, vagy épp melyik csoportnak az előretörése jelent potenciális veszélyt erre vagy arra. Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sok mindenre kerestünk, és találtunk már megoldást közösen. Hiszem és merem remélni, hogy ma sem fogunk másképpen felállni innen, mint hogy kimerjük mondani, van megoldás vészhelyzetben. Kedves testvérek, a mai első lekciónkban egy olyan történetet olvashattunk, amely tel is tele van vészhelyzetekkel és veszélyekkel. És egy-egy ilyen vészhelyzet talán a te életedből is ismerős lehet. Nézzük hát végig ezeket a történetben. Az ige szakasz elején hallhattuk, hogy Jézus nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, menjenek át előtte a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokasságot. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, azt kell mondjuk, hogy hát a Biblia lapján azért nem olyan sokszor találkozunk azzal, hogy Jézus bárkit is kényszerítene úgy általában, hát ez most a kevés kivételeknek az egyike. Az itt használt görög anakkádzóig egy nyomatékos felszólítást jelent, sürgetést jelent, mintha krízis helyzet lenne. És ez is van. Krízis helyzet, vészhelyzet, mert Jézus ezt a történetet közvetlen megelőzően 5 kenyérből és 2 halból 5000 embert lakatott jól, a sokasság pedig királlyá akarta kiáltani ki, tudósít erről János evangélista. Vészhelyzet van, mert a tanítványok talán már ünnepelnek, pezsgőt bontanak a hal mellé, a sokasság fellelkesül, ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Vészhelyzet van, mert az étel megszaporítása nem egyfajta kenyeret és cirkuszt római mintára, nem is a királyválasztási kampánynak a része, hanem jel. Jel és csoda, jele és csodája annak, hogy Jézusban a megígért üdvözítő mesiás jött el. Vészhelyzet van tehát, a tanítványokra rá kell parancsolni, a sokasságot pedig el kell bocsátani. És mindez meg is történik, pár sorral lejjebb hallhattuk, illetve olvashatjuk, hogy Jézus már magányosan megy a hegyre, a sokasság sehol, vagy ő legalábbis ott hagyta a sokasságot. A tanítványok pedig vízen vannak, a vészhelyzet megoldódott. Jaj, de bölcsen is döntött Jézus. És bár a vihar az egyik oldalon elült, a másik oldalon a szószoros értelmében megjelent. Így olvastuk. A hajó immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt vala. Hát tessék most. Miután végre megoldódott az egyik vészhelyzet, erre itt a másik egyből. Hát most mi lesz? Életveszély van, vészhelyzet, nagy vihar, sötét, éjszaka, iszonyú szél, és ráadásul sok stadionnyira vannak a partról. Ez stadion a 192 méter nagyjából, sok stadion és a tenger közepe kifejezés, ahogy hallhattuk, akár kilométereket is jelenthetnek. Egy kicsit hazabeszélek, mert balatonfüredi vagyok, így a Balaton, de el tudom mondani, az első viharjelzés esetén a parttól hajóval nem lehet beljebb menni, mint 500 méter, másodfok esetén pedig ki kell kötni, tudtommal. Most ez a 500 méter, ez nagyjából 2,5 stadionnak felel meg. Most ehhez képest a tanítványok sok stadionra vannak benne a parttól, tehát eléggé messze. Káli fordítása szerint egy hajócskában, ami nyilván nem nyújt megfelelő védelmet a nagy hullámok és a nagy vihar közepette. Vészhelyzet van. Életveszély. És nem elég nekik, hogy vért izzadva küzdenek az elemekkel, egyszer csak feltűnik valami a horizonton, valami ott a távolba, valami kísértetszerű, te is ismered az itt található görög szót, fantasma, azaz fantazmagória, fantázia, egy fantom, egy titokzatos lény a távolban, aki járkál, lépked a víznek a tetején. És a tenger, a vihar eseményei mögött a tanítványok zsidó emberre jellemző módon démonikus erőket vélhettek felfedezni. Tehát a kísértet megjelenése teljes lidérc nyomássá tette ezt a kis tengeri kiruccanást a számukra. Rémületükben, félelmükben, ezt a szót is ismered, phobos, azaz fóbiájukban, kiáltozni kezdtek. Vészhelyzet van, testvérek, nagy vészhelyzet, mert kiáltani kell kollektíven mindenkinek. Mindenki vészhelyzetben van. És akkor megszólal a bizonyos fantaszma távolról, a kísérlet, kísértett elnézést, azt állítja magáról, hogy én vagyok, mely az isteni önkijelentés, én vagyok. Erre megszólal Péter, hisz a tanítványok között általában nagyon sokszor azt olvassuk, hogy ő szólal meg elsőként. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Jöjj! Hát Péter, ezt jól megcsináltad magadnak, hiszen a Genezáret tava nagyjából 50 méter mély, a hajócska majd felborul akkor a viharban, és ráadásul te még el akarsz indulni innen, egy fantom felé a vizen járva, aki magát Jézusnak mondja. Normális vagy te? Tehették föl neki a kérdést, és tehetjük föl mi is a kérdést. És először talán csak az egyik lábával lép a vízre, szépen óvatosan helyezi át a testsúlyt, majd jön a másik láb, kezével még talán kapaszkodik a hajó peremébe. A többi tanítvány ott áll lesbe, mikor kell elkapni, ha elkezd süllyedni, talán egy erős kötél is előkerül. És érdekes módon mégsem lesz rá szükség, hiszen Péter elindul, és ő is elkezd járkálni a víz tetején. Álom ez? Vagy tényleg valami lidérc nyomás? Ezt Péter maga sem hiszi el, amit tapasztal. És tényleg nem, mert jön a hullám, jönnek a habok, a szél egyre elősebb, talán nem is mindegy, hogy hová lép, és miért ide koncentrál, nem pedig a célra, Jézusra, elkezd süllyedni. Na hát Péter, ezt jól megcsináltad. Hát nem megmondtuk, hogy ne indulj el. Vészhelyzet van már megint. Újabb vészhelyzet, most egyéni vészhelyzet, behúzza őt az ár, a tó túl mély, énekeltük, hullámok, ha rémítenek, mérhetetlen víz felett, és a habok köz szíved remeg, hogy sírod is ott leled, ha aludni látod őt, ki reményed és erőd, Sion, soha ne feledd el, ő megvívhat tengerekkel. Uram, ments meg, mert vészhelyzetben vagyok. És egyszer-egyszer talán te is érzel ilyet, hogy vészhelyzet van. Uram, ments meg! Jaj, de kár, hogy elindultam. Milyen jó lenne ott a csónakban a biztonság. Annyira nem biztonságos, azért mégis jobb, mint elsüllyedni a tengerbe. Bár csak kicsit okosabban beosztottam volna a havi jövedelmet, most nem kéne hívnom a hitelvonalat, mert felment a gáz és a villany ára. Bár hallgattam volna a jó szóra, és nem feküdtem volna egy cigarettával, mondván, hogy én úgysem alszom el, mint az a többi. Bár csak kisebb sebességgel mentem volna be a kanyarba, bár csak biciklivel mentem volna, és nem motorral, vagy ha motorral is megyek, akkor legalább az útra figyeltem volna, és nem valami másra, és akkor most nem feküdnék ott a baleseti sebészeten. Bár csak hallgattam volna a fitnessgurukra, nem lenne magas a vérnyomásom, és még sorolhatnánk sorba az egyéni példákat, vészhelyzeteket, baleset, infarktus, műtét, amikor leáll a szívverés, természeti katasztrófa, árvíz, vagy mikor a gyermek lenyeli a játékot. Vészhelyzetek az én életemben, és vészhelyzetek a te életedben, vészhelyzetek a mi országunk életében, amikor gyors segély kell az államcsőd elkerülésére, vészhelyzet van. De a történet nem ér véget. Ments meg, Uram, ha lehet, most, azonnal. És a kéz kinyúlik, a kéz megragad, kéz a kézhez ér, test a testhez, és megfog, kiemel, felhúz, bevisz a hajóba. Megoldódik az egyéni vészhelyzet, mert ő megvívhat tengerekkel. És valóban így van, mert a hajóra lépéskor a szél eláll, a vihar elcsendesedik, a hajóban lévők pedig leborulnak előtte. Valóban Isten fia vagy. Úr vagy a tengeren, az elemeken, a természet erején is. És már csak egy kérdés maradt, amit még Péter elfelejtett megválaszolni, miközben Jézus húzta ki a vízből. Kicsiny hitű. Miért kételkedtél? Kedves testvérek, talán most többen azt gondoljátok, hogy még elmondok egy pár igaz, de sokszor talán elcsépelt, olcsó frázist arról, hogy Péter, amikor az Úrra nézett, nem süllyedt el, amikor a viharra nézett, akkor meg elsüllyedt, meg hogy ebből mi a tanulság, meg hogy mit csinálja a te életed hajójával, hova figyelj, vagy éppen hova ne figyeljél, és nem mintha ezek nem lennének igazak. De sajnos én legalábbis ezt tapasztalom, hogy az ige hirdetések zöme általában itt megáll, kimondjuk az áment, éneklünk egyet, hirdetjük az adakozást, áldás, békesség, viszontlátásra, pedig egy nagyon fontos aspektus még kimaradt. Úgyhogy aki siet haza, azt el kell szomorítanom, ugyanis mindez gyakorlatilag csak a felvezetés volt. Most jön a lényeg, mindenki maradjon ülve, csatoljátok be a biztonsági öveket, dőjetek csak hátra szép kényelmesen, ugyanis van nekünk egy második lekciónk is, méghozzá nem is akárhonnan, a Jelenések könyvéből. A napba öltözött asszonyról így olvastuk. És láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, az ő fejében 12 csillagból korona, aki terhes vala és akarván szülni, kiált vala és kínlódik vala a szülésben. Végre mondhatnánk, nem a tanítványok hányattatásáról hallunk, nem elsüllyedésről, végre valami pozitív, születés, valami egészen új jön a kozmoszba. De láttaték más jel is az égben, és íme vala egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje vala és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. A napba öltözött szülőasszony, és a tűzvörös sárkány a másik oldalon. És kedves testvérek, baj van. Nagy baj, mert a sárkány nem azért jött, hogy süsű módjára lepkékkel táncoljon, segítsen a nehéz kövek cipelésében. Nem. A sárkány a gyermekért jött. Azért jött, hogy a gyermeket felfalja. Annyira siet, hogy farkával leveri az ég csillagait, elsodorja azokat, majd odaáll az asszony elé, és várja a születés pillanatát. Hát nem elég a napba öltözött asszonynak a maga vajudása, gyötrődéseitől kiáltozik, és még odajön ez a 7 fejű, 10 szarvú, tűzvörös sárkány is talán közel hajol, egészen közel, hogy még véletlen se szalassza el a pillanatot. Testvérek, igazán nagy vészhelyzet van. Ki segít a szülő asszonyon? Majd ezután olvassuk, hogy háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra kelnek a sárkánnyal és annak angyalaival. Harc van, testvérek, komoly harc, hadiállapot, vészhelyzet a mennyben is. Egy vajúdó szülés, egy kozmikus méretű harc, Mihály és a tomboló tűzokadó sárkány, és jajszó, kínlódás, gyötrődés, kiáltozás. Mi készül itt? Hagyományos magyarázat szerint az asszony nem más, mint a hívők anyja, az igaz Izrael, az igazi Isten nép, amelyből Krisztus származik, a tízszarvú kozmikus lény pedig az ősi kígyó, az ördög, a sátán, az Isten ellenes hatalom, akinek célja a gyermek elragadása és az egyetemes üdvtörténet megakadályozása. Ha Isten fia vagy, mondd-e kőnek változik kenyérré, hogy ha úgy tetszik, szaporítsál kenyeret nekem, a sárkánynak. Mert hiszen értesz hozzá, hát láttuk, 5 kenyér, 2 hal az 5000-nek. Neked adom mindezt a hatalmat, mondja a sárkány. Tegyük királlyá Jézust, mondja a tömeg. Miért kényszerítesz minket, hogy hajóba szálljunk? Hisz most jött el a te koronázásod napja, mondhatják a tanítványok. Kezdett talán már érteni, miért nem fejeztem be ott a prédikációt, ahol talán vártad? Mert vészhelyzet van, kedves testvérek, igen nagy vészhelyzet. A tűzvörös lény nem válogat eszközökben és módszerekben, hogy minden áron felfalja a gyermeket és elérje célját, hogy megakadályozza az egyetemes üdvtervet. Ma jön a vihar, jön az életveszély, mikor az elemekkel küzdeni már-már lehetetlen. És jön Jézus a tengeren, aki a tanítványok képzetében egy fantaszma, egy szellem, mert vészhelyzet az, hogy valami rémítő történik, de nem az az igazi vészhelyzet, hogy a tanítványok képzetében egy fantaszma, egy szellem jelenik meg, egy démonikus kísértet, holott az Úr jön feléjük. Majd Péter kiszáll, talán többen nem tartják normálisnak, de Péter elindul, és vészhelyzet az, hogy elkezd süllyedni, de nem-e az az igazi vészhelyzet, hogy figyelme eltereltetik Jézusról? Mikor Péter, aki sokszor első a tanítványok között, még ő sem tud odafigyelni, ő sem tud ellenállni, mert a tűzvörös sárkány 7 fejével, 10 diadémos szarvával nem késlekedik cselekedni. Ha lehetne, még Pétert is elragadna a gyermek mellé egy kis desszertnek. De halld meg az evangéliumot, mert a kéz kinyújtatik Péter felé, sőt megragadja, nem várja azt, hogy Péter nyúljon oda. A szülőasszony gyermeke elragadtatik a sárkány elől az Isten trónusához, és a legcsodálatosabb eszkatológikus kép, ahogy hallhattuk, és vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, akit ördögnek neveznek és sátánnak, ki mind az egész földkerekséget elhiteti, vetteték a földre és az ő angyalai is vele levettetének. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala, most lett meg az idvesség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert ami atyánk fiai vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal ami Istenünk előtt, és ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyság tételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ugye mennyire más fényt kap így a hajócska utasainak története, meg Péter agóniája, mert lehet a dolgokat szemlélni subspecie hominibus, azaz emberi aspektusból. Ez volt az ige hirdetés eleje, és általában itt el szoktunk maradni, el szoktunk itt ragadni, de létezik subspecie eternitatis, azaz az örökké valóság szemszöge. Ez a mennyei harc. Ennek szellemében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi az igazi vészhelyzet? Mert nem mintha a baleset, a műtét, a földrengés és az államcsőd nem lennének azok. Nem mintha nem lennének azok. De felteszem a kérdést. Nem vészhelyzete az, mikor egy testvérünk úgy dönt, hogy itt a vége, én ezt nem csinálom tovább, minek is élek én. Nem az az igazi vészhelyzet, mikor a szabadsági turulmadar a társaságot kap? Vagy nem vészhelyzete az, amikor valaki, aki egykor a templom padjaiban ült, az most az ágy szélén ülve várja a nagy vizitet, valahol egy pszichiátrián talán? De nem csak maga a végkifejlet a vészhelyzet, nem csak maga a tett. Nem ugyanakkor a vészhelyzet az, amikor már maga a gondolat felmerül? De miért merül fel a gondolat? Mert háború dúl, testvérek, kegyetlen háború. A sárkány, aki emberölő volt kezdettől fogva, olvashatjuk, küzd a választottak ellen is. Hiszen olvassuk, Jézus maga mondja, engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha őt fel akarja falni a sárkány, akkor minket is fel akar. Nem az az igazi vészhelyzet, amikor az egykor Isten dicsérő száj és szív megtagadja az ő urát. Mert az ősi kígyó, a sátán célja, hogy elhitesse, ha lehet, még a választottakat is. És ha megpróbálkozott elhitetni a fiút, megpróbálkozik annak követőivel is, veled is, és velem is. Kívánnám mindnyájunknak, hogy ne lenne benne részünk, bárcsak ne lenne. De a harc nem áll meg, a keresztény ember vészhelyzetnek van kitéve, és még hosszan lehetne sorolni, hogy milyen vészhelyzetek vannak, de ne szomorítsuk magunkat, és te is tudnád folytatni a sort, akár a te életedből is. Van megoldás ilyen vészhelyzetben, testvérek? Hiszem, tudom, és megtapasztaltam, hogy van megoldás. Szeretném még egyszer leszögezni, hogy halld meg igazán szíveddel és lelkeddel. Minden vészhelyzetben van megoldás. És a megoldás igazság szerint már elhangzott, de emeljük ki még egyszer. Tudatosítsuk magunkban. Levettetett a hatalmas sárkány. Elnyeletett a halál diadalra. Bízzatok, én vagyok. Ne féljetek! Kinyújtotta az ő karját, és megragadta a süllyedőt. Mindez megoldás. A gyermek elragadtatott az Isten trónusához. Ez is megoldás. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg. Ez is megoldás. Kedves testvérek, nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a hatalmas sárkánnyal. Ezért vészhelyzetben egy valakire csak tudunk csak támaszkodni. Egy valakire van igazán szükségünk, arra, aki már legyőzte a sárkányt. Így olvastuk második lekciónk végén. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Nem a maguk erejével, nem a sárkány saját fegyverét fordították ellene, nem fondorlat, vagy nem is tudomány szüntette meg a vészhelyzetet, hanem csak is a bárány vére és a hithű bizonyságtétel. A sárkány levettetett a földre, de nem vagyunk segítség nélkül. Hadakozni fog ellenünk? Igen, hadakozni fog. Fog vészhelyzetet teremteni? Sajnos, sokszor megteszi. De ő a vesztes oldalon áll. A háború eldőlt, de az utóvét harcokat még meg kell vívni. És ha felteszed itt a kérdés, hogy mit jelent mindez a te életedben, helyesen cselekszel. Mert jó, hogy van megoldás vészhelyzetben, jó, hogy egyetlen megoldás van vészhelyzetben. De hogyan lehet ez igazán a tiéd? Mit jelent ez számodra a hétköznapokban? Én sokszor fölteszem magamnak ezt a kérdést. De úgy gondolom, megválaszolni roppant nehéz. Nagyon nehéz, mert talán nincs is általános recept, mint ahogy a hitéletünk területén ez sokszor így van. Mert mit tegyek, ha azt látom, érzem, tapasztalom a környezetemben és magamban, hogy a vészhelyzet egyre fokozódik. Mit tegyek, ha már azt látom, hogy nem tudok hinni, mert oly sokszor csalódtam már. Hol használ nekem egy 2000 éves csónakázás története, meg valamiféle elvont történet, egy mennyei harcról, meg egyfajta ilyen furcsa szülésről. Ugyan már hagyjuk a vallásos hókuszpókuszokat, és álljunk két lábbal a földre, ismerős gondolatok egyszer-egyszer, nem de? Mikor én feltettem magamnak ilyen és hasonló kérdéseket, melléje tettem egyszer még egyet. Honnan van az én hitem? Honnan van az én hitem? Mert hiszen a vallásos reménységekben lehet csalódni, és ez megtépázza sokszor az ember hitét. Bele lehet fásulni abba, hogy az ember megpróbál aprólékosan betartani mindenféle szabályokat az élet minden területén, egyfajta kegyes, erkölcsös, sokszor hiú és képmutató viselkedést próbál tanúsítani, ez lesz belőle. Lehet csömört kapni attól, ha az ember fejében egész nap csak hitéleti és vallási dolgok járnak, meg lehet törni attól, ha egyesek azt állítják és tényekkel próbálják bizonyítgatni, hogy a Szentírás micsoda egy innen-onnan összeollózott termék, és hát hogyan tudsz te ennek hinni? Meg lehet fáradni, ha azt látom, hogy én megpróbálok jól élni, keresem az Istent, de a másikot kinn, aki volt ateista, és mit törődik Istennel, hittel és vallással, neki mégis jobban megy, és boldog, és örül, és vidám, én meg itt vagyok egyedül, nehezen mennek a dolgok, és a legjobb lenne kifutni a világból. Honnan van az én hitem? És honnan van a te hited? Talán a vallásos reménységekből? Talán onnan, hogy szép a kegyes élet? Talán onnan, hogy szép dolog vallással és hittel foglalkozni? Vagy talán azért hiszel, mert Mózes írt 5 könyvet? Vagy azért, mert a keresztény élet jó üzlet lehet talán? Nem tudom, hogy te hogyan válaszolsz ezekre a kérdésekre, de én a következőképpen nem. Az én hitem onnan van, hogy egyszer megszólított az Isten, és megtapasztaltam azt, hogy ő van, hogy ő létezik, és ő nekem Istenem és Atyám, mert ő megszólított engem, nevemen hívott. Az én hitem innen van. És innen tudom megtapasztalni, csak innen, hogy van másik oldal, akinek célja, hogy elhitesse, ha lehet, még a választottakat is. Mert akik kint vannak az utcán, és esetleg rajtunk rögnek, hogy mit csinálunk itt, őket nem kell nagyon elhitetni. De mi, akik itt ülünk, értünk dolgoznia kell a sárkánynak, értünk, és ellenünk harcot vív, és vészhelyzetet teremt olyat, hogy már te is azt mondd, hogy elég volt, itt hagyok csapot, papot, jobb nekem odakint. De mielőtt kilépnél az ajtón, tegyél fel magadnak egy kérdést. Honnan van az én hitem? Mert ha a te hited is onnan származik, és hiszem, hogy onnan származik, hogy egyszer megszólított és elhívott magához az Isten, akkor ezen keresztül válik számodra valósággá, hogy az Isten ígéretei beteljesednek, nem a mi vallásos reménységünk, amit sokszor mi beleképzelünk a dolgokba, hanem az Isten ígéretei, hogy van keresztényi norma, hogy a Szentírás nem egy összevágott saláta, és még ha másiknak, még ha neki odakint jobban is menne, a te atyád akkor is gondoskodni fog rólad, és neked a legtöbb és a legjobb tétetet el. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezettel, én nem tudom, hogy te most épp milyen veszedelemben vagy, hogy az Isten kegyelméből most a tartalékosok között vagy-e, vagy a harcmezőtől távol, de tudd meg, bárhol is vagy, van megoldás vészhelyzetben, bármilyen vészhelyzetben is állsz, csak egy fundamentumba kapaszkodva nyerhetsz diadalt, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez a legfontosabb dolog, és még egy dolog, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos. Egy személyes hadsereg nincsen, én legalábbis még nem hallottam ilyenről. Nézd hát körül, a harcmezőn. Mert ha te most éppen nem is viaskodol, a melletted ülő lehet, hogy haláltusáját vívja. Menj oda, támogasd őt, segítsd a harcban, mert testvéred és bajtársad ő, segítsd őt a vészben, tudván azt, hogy egy a fővezérünk. Mondd el neki is azt az örök élettapasztalást, amely így hangzik. Harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Benne higgyünk, ő segít meg szívünk harcinál. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkunk, hozzáesdünk győzedelemért. Amen.